Kedves gyerekek, megint a tiétek az elsőbség. Ezen a mostani alkalmon csak egyetlen rövid kis gondolatot szeretnék előttetek felidézni, és egy olyan alapvető gondolatot szeretnék mélyen a szívetekbe vésni, ami remélem, hogy a későbbiekben is segít majd az istentiszteleten nyugodtan ülni, az istentiszteleten figyelni. Mert egy alkalommal, amikor kisgyermekeket hoztak Jézushoz, akkor a felnőttek úgy gondolták, hogy az istentisztelet helyén a kisgyermekeknek nincs igazán túl sok keresni valójuk. Az istentisztelet helye és maga az istentisztelet a felnőtteké. És maga Jézus azt mondta, hogy ez nem így van. Sőt, a kisgyermekek őszinte hitét és ragaszkodását példaként állította a felnőttek elé, és oda hívta magához a kisgyermekeket, az ölébe ültette őket, megsimogatta, megáldotta, és ezzel voltak éppen azt juttatta kifejezésre, hogy neki a kisgyermekek nagyon fontosak. Talán még fontosabbak is, mint a felnőttek, akik abban a hiszemben élik az életüket, hogy ők az igazán fontos emberek, mert a társadalomban ilyen és olyan szerepeket töltenek be. És Jézus azt mondja, hogy ha felnőttek, olyan őszinték és olyan tiszta szívűek nem lesznek, mint ti gyermekek, akik olyan őszinte hittel és ragaszkodással tudtok a szülők kezébe kapaszkodni, és tudtok olyan nagyon komolyan venni dolgokat, amelyeket mi felnőttek talán észre sem veszünk, úgyhogy ebben a vonatkozásban nekünk titeket kell követni, és nem fordítva. És ezt a tisztaságot, ezt az őszintességet, ezt a ragaszkodást, azt a feltétlen bizalmat, amit sokszor indokolatlanul irántunk, felnőttek iránt tápláltok a szívetekben, ezt tartsátok meg Jézus Krisztus iránt, aki most is itt láthatatlanul az ölébe vesz titeket, megsimogat titeket, és mindenképpen azt akarja megértetni a kis szívetekkel, hogy fontosak vagytok neki, és az Isten tiszteleten igenis helyetek van, és számít rátok. Kedves testvéreim, a Filippi beliekhez írott levélből idéznék egy rövidebb szakaszt. Előzetesen elmondanám azt, hogy a Filippi beliekhez írott levél az egyik legőszintébb és legoldottabb hangvételű levele Pál apostolnak, akinek egészen bensőséges szeretet közössége volt ezzel a gyülekezettel. És itt tárja ki leginkább a szívét, itt mondja el a legmélyebb érzésektől áthatottan a szíve vágyódását, főleg egy olyan körülményben, amikor is a levél első lapjairól kitűnik, hogy fogságban van, és a keresztény ember, a másokért élő keresztény ember leginkább jellemző alapállással viseltetik a szeretet gyülekezet iránt, bár ő szorulna segítségre, ő szorulna lelki támogatásra, együttérzésre, mégis ő az, aki a szeretet hangján, az odaadó, a másik javát kereső szeretet hangján fordul a gyülekezet felé. A gyülekezet maga is próbák között él, nehézségek között van, külső és belső nehézségek terhelik ennek a gyülekezetnek az életét. Persze mindannyian tudjuk, hogy nem annyira a külső terhektől és veszélyektől kell igazán tartanunk, a belső, az emberi kapcsolatok kitermelte lelki terhek sokszor súlyosabbak, mint a kívülről áradó, vagy támadó, vagy megnyilatkozó problémák. A Filippi levélből idézek tehát elsőként az első fejezet 27. versét, aztán majd a későbbiekben folytatnánk a második fejezet első néhány versével. Csak hogy a Krisztus evangéliumához méltóan viseljétek magatokat. Ez egy olyan alapvető megfogalmazás, ami azt a kérdést hozza felszínre, azt a kérdést veti fel, hogy mi a gyülekezet magatartásának a normája egy olyan helyzetben, amikor nehézségek támadnak. Legyenek azok külsőek vagy belsőek, az a kérdés vetődik fel minden ilyen esetben, amikor váratlan helyzetbe kerül egy közösség, hogy mi módon viszonyuljon a környezetéhez, hogyan dolgozza fel ezt az új helyzetet, és itt egyetlen egyszerű választ olvasunk csak hogy a Krisztus evangéliumához méltó módon viseljétek magatokat. Itt a görög szöveg segít elmélyíteni, és nem fűz hozzá különösebben a magyartól eltérő gondolatot, csak egy fogalomkörhöz köti, azt mondja, polgárhoz illő módon viselkedni. Itt azonban már egy kicsit kitágul a kör, és el kell gondolkodnunk azon, hogy vajon milyen polgári besorolásról, milyen polgárságról eshet itt szó. Mert egy társadalomban az ember elérheti az életét úgy, hogy senki észre nem veszi, megéli úgy a problémákat, hogy sikerül neki, ha van családja, akkor arra való támaszkodással, de nem olyan élesen vetődnek fel az emberi együttélés problémái egy társadalom tágabb közegében. Ott, ahol az ember egy hívő környezetben önmaga is bizalmat táplálva mások iránt, hozzátenném feltétlen bizalmat, ott az ember sokkal sebezhetőbb, sokkal kiszolgáltatottabb, és éppen ezért sokkal fájdalmasabban érhet meg bizonyos dolgokat, mint hogyha azzal a sündisznó politikával viseltetne a környezete iránt, ahogy ezt a társadalomban, a világban az ember régóta gyakorolja. Amikor az ember a maga őszintességében, a maga odaadásában váratlan helyzetbe kerül, és úgymond sérüléseket szenved, akkor felvetődik az a kérdés, hogy hogyan. A szombatiskola alatt kaptam egy SMS-t, elfejtettem kikapcsolni a telefonomat, mondom, biztos nagyon fontos, ezért elolvastam. Egy panaszkodó testvér keresett meg, hogy ő nem fog most már ide menni, nem fog oda menni, és hogy mit tudom én, milyen méltánytalanságok érték őt. Egy váratlan helyzetben a természetes ember, a megsebzett én így reagál. Biztos indokolt alapvetően a felvetés maga, és biztos fájhat neki, biztos nehézségként éli meg ezt a helyzetet. Azt mondja a Biblia, hogy egyetlen erkölcsi normája van ilyenkor a viselkedésnek, csak hogy a Krisztus evangéliumához méltó módon. A Krisztus evangéliumához méltó módon alapvetően arról szól, hogy én az énemet halálra adtam. Hogy én nem a saját sebzett önérzetem oldaláról közelítek dolgokhoz, és reagálok dolgokra, és nem annak alapján dolgozom fel az engemért sérelmeket, hanem megpróbálom a Krisztus evangéliumához méltó módon viselkedve az önzetlen szeretet alapállásából feldolgozni a történteket, még akkor is, ha fáj, még akkor is, ha érintett vagyok. Polgárhoz illően, a menny polgárához illően viselkedni, ahol az önzetlen szeretet fog uralkodni, és egyetlen másféle magatartási forma sem kaphat szerepet, ott ez az egyetlen lehetséges megközelítés. Az evangélium szerinti élet néhány összetevőből áll, ezeket szeretném felsorolni, mert itt a 27. versben azt mondja, hogy megállotok egy lélekben, egy érzéssel viaskodván, az evangélium hitéért. Azt a kis betétet, azt engedelmetekkel kihagytam, hogy akár oda megyek, akár távol vagyok, mert nem szeretném Pál apostol helyébe képzelni magam, és még azzal sem szeretnék tetszelegni, hogy netántán ebben a helyzetben én Pál helyét és szerepét tölteném be. Ezért csak a felvetett gondolathoz társítható eszméket szeretném itt előttetek, veletek együtt közösen átgondolni. Azt mondja tehát itt, hogy megállotok egy lélekben. Itt a helytállás gondolata kerül felszínre, és egy Pál esetében nagyon sokszor megfigyelhetjük, ez egy katonai műszó. Aki a küzdelemben egy lépést sem hátrál. Persze ez nem azt jelenti, hogy valakinek van egy igaza, és a küzdelmet felvállalja, és azt az igazát töretlenül a végsőkig kitartva, a végsőkig tartó helytállással mindenképpen érvényre juttatja, még akkor is, ha többen elvéreznek ennek nyomán. Nem, a helytállás arról szól, hogy én a másik javára cselekszem. Kitartok a Krisztushoz, a Krisztus evangéliumához illő magatartás mellett. És engedem, hogy Isten megmutassa ebben a helyzetben, hogy mi az, amit a másik javára tehetek. és ebben tanúsítok helytállást, és ebben vagyok kitartó és töretlen. És hozzáteszi azt is, hogy ezt egy lélekben. A helytállás a mi dolgunk, mondja itt az apostol tehát, de csak egy lélekben lehetséges. Kikkel lehet így helytállni? Hát azokkal, akikkel tudom és akarom vállalni hitbeli és lelki közösséget. És egy picit itt hadd térjek el a tájtól, nem is megyek távolra, de mégis szeretném elmondani azt, hogy lehet, hogy már hallottátok részben tőle, amikor én egykeként, ugye egyszem gyereke voltam szüleimnek, bekerültem ebbe a közösségbe, engem olyan felhőtlen örömmel töltött el az, hogy én tartozom valahova. Hogy nekem testvéreim vannak, nekem annyi szeretett testvérem és emberi kapcsolatom van ennek kapcsán, hogy én a világ egyik leggazdagabb embere vagyok. És itt kerül sor arra, amire az előbb is már hivatkoztam, hogy ebben a meghitt bensőséges testvéri közösségben az ember igyekszik adni magát, fenntartás, visszatartás nélkül, segítőkészséget tanúsítva, a legrejtettebb érzéseit, vágyait is megosztva, vagy legalábbis a megosztani akarás készségével viseltetve mások felé, és éppen ezért ennek nyomán létrejöhet egy semmihez nem hasonlítható egység. Van egy közös nevező emellett, és talán a legfontosabb ez, hogy mi egy atyának gyermekei vagyunk. El szoktam mondani testvéri kapcsolatok összefüggésében, diakóniai látogatások alkalmával, hogy testvérem, én úgy jöttem ide hozzád, mint aki egészen közelállónak érezlek magamhoz, nem azért, mert van valami vérségi kapcsolat, hanem az ennél sokkal lényegesebb és sokkal tartalmasabb közösség fűz bennünket egymáshoz. Mi lelkileg vagyunk egyek, mi testvérei vagyunk egymásnak Krisztusban. Mi nekünk egy rófa jár az agyunk, mi egy értékrendet követünk, mi azonosítjuk magunkat, közösséget vállalva a másik nehézségeivel, fájdalmaival, örömeivel. Mi tudunk és akarunk együtt örülni és együtt sírni, mert mi együvé tartozunk, és ez az a belső közösség, ami egy testvéri kapcsolatot és magát egy közösséget igazán tartalmassá tett. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy csak a Krisztus evangéliumához méltó módon viseljük magunkat, és egy lélekben álljunk helyt, akkor voltak éppen ennek a magatartásnak a fenntartására és tovább éltetésére szólít fel, mert a másiknak szüksége van rám. Nem szabad hagynom, hogy a maga nyomorult nehéz helyzetében a magára maradottság érzését élje meg. És minden ilyen sebzett állapotban lévő ember nem annyira dorgálásra és kiigazításra vár, még ha rá is szorulna és indokolt is lenne, hanem arra, hogy első körben valaki az együttérzését, a megérteni akarás szándékát juttassa kifejezésre irányában. Azt mondja a Galata beliekhez írott levélben Pál apostol, hogy ti lelkiek, igazítsátok útba az ilyet szelídségnek lelkével, vigyázva magadra, meg ne kísértessétek magad is. Egyrészt tudatosítani kell magunkban, hogy nem vagyunk sebezhetetlenek. Egy adott élethelyzetben fordulhat a kocka, és mi leszünk majd ilyen sebzett állapotban és a másik együttérzéseire szorulva. Mit kell tenni ilyenkor? Útba igazítani, de nem biztos, hogy akkor. És ki kell várnunk? Nem akkor kell rögtön lépni és szólni és tenni, amikor úgy gondoljuk, hogy na hát ezt az illetőt most ki kell igazítani. Egy orvosi műszó, úgy látszik, hogy a mai nap a műszavak napja lesz, mert még egy néhányat tartogatok, a többiek katonaiak lesznek, ez az egy az orvosi. Kificamodott tag helyretétele. Mondjuk ez esetben a példa egy picit sántít a gondolatmenet szempontjából, mert a kificamodott tagot minél előbb helyre kell tenni, hogy nehogy krónikussá váljon, vagy állizület alakuljon ki, vagy valami efféle, de azt mondja szelídségnek lelkével, légy tekintettel a másikra, de egy kicsit kitágítva ezt a példát, ha valakit baleset ér, nem ad az első feladatunk, hogy elkedjük ott a porban meg annyi sebtől vérző embert egyszerre csak korholni, hogy hát nem szégyeled magad, hát minek kellett ilyen szeleburdi módon viselkedned, már benőhetne a fejed lágya, most miért csinálod ezt? Mit kell csinálni? amit az irgalmas samaritánus, megtisztítani a sebeket, bekötözni, bort és olajat tölteni abba, és egy olyan békességes és nyugodt környezetet biztosítani számára, ahol tud gyógyulni. És ha majd begyógyult, eljön az ideje annak is, amikor a legalkalmasabb, hogy elmondjuk neki, hogy testvérem, hát azért nem kell tudnod ugrálni. De nem akkor, nem rögtön. Egészen más, felszaggatjuk a sebeket, letépjük a vart, talán port hintünk rá, vagy ki tudja, mi hasonlatok használhatók itt. Tehát elmérgesítjük a meglévő, amúgy is nehéz helyzetet, ami legalábbis neki nehéz. Lehet, hogy miért bagatelnek tekintjük. Aki megéli, aki testileg, lelkileg sérült, főleg, hogyha lelki sérülés éri, méltánytalan bánásmód, bármi, ezek nehezen gyógyuló sebek. Ezeket nagyon nehéz kezelni, nagyon nehéz gyógyítani, ezekhez sokkal több türelem és segítség és együttérzésre van szükség, mint egyébként. A helytállásról talán még annyit, hogy nem magányos hőstett, mint az irgalmas samaritánus esetében, hanem a gyülekezet egységes, egyakaratú cselekvése. Tehát amikor egy gyülekezetben valakinek problémája van, vagy valakinek a véleménye eltér a miénktől, és ennek nyomán úgy érzi, hogy ő nem teljes értékű tagja a közösségnek, akkor a közösség együttes szeretetét kell kifejezni irányában. Máté 18 is erről beszél. Ha valakit előfog a bűn, vagy ha látod, hogy a te atyád fia vétkezik, vagy látod, hogy a te atyád fia lelkileg sérült, akkor menj el hozzá. És ha egymagad nem tudsz segíteni, akkor védj magad mellé. És ha ketten, hárman sem tudtok eredményt elérni, a testvéri szeretet a Krisztus evangéliumához méltó viselkedés bevetésével, akkor mondd meg a gyülekezetnek, de nem azért, mert akkor el kell indítani a fegyelmi eljárást, hanem azért, hogy egy testvéri közösség együttes helytállása, a szeretetnek, a jó akaratnak, a másik megértésének az együttes kinyilvánítása gyógyítsa azt a sebet, amit egy ember szeretete, két-három ember szeretete nem volt képes megfelelő módon gyógykezelni. Aztán azt mondja itt, hogy egy érzéssel viaskodván az evangélium hitéért. A viaskodás könnyen megy nekünk, szóval arra olyan rátermettek vagyunk, kiállunk mi akárhol és akármilyen környezetben az igazság védelmében, még akkor is, ha többen halálos sebtől véreznek a környezetünkben ennek nyomán, nem erről van szó. A viaskodásnak nem a másik ellen kell irányulnia, hanem egy bizonyos célra, így fogalmaz itt Pál apostol, az evangélium hitéért, és egyérzéssel. Megint az egységet teremtő egyérzés. Ha én egyérzéssel viseltetek a másik iránt, akkor nem fordulok szembe vele, hanem akkor egy akarattal, egy érzéssel, a Krisztus evangéliumához méltó viselkedési formával viseltetek. Azzal az iránt, az ember iránt, aki most rászorul. Vagy azok iránt, akik rászorulnak. A gyülekezet küzdelme tehát nem harc mások ellen, hanem rendíthetetlen kitartás mások támadása, esetleg külső támadásai között. Sohasem szabad a támadásnak, az ellenérzésnek a másik ellen irányulnia. Egy testvéri közösségben, ahol az előbbiekben is szóltam róla, ahol mindenki sokkal érzékenyebben éri meg azt, hogyha valaki esetleg mondjuk barátságtalan, nem kell, hogy megsértse, elég, ha elkerüli. Nem egyszer jönnek hozzám, és korholnak engem, és méltán, mert figyelmetlen voltam. A figyelmetlenséggel is lehet sebet ejteni. Jön valaki a gyülekezetbe, tele széles mosollyal, örömmel, és mintha én el vagyok foglalva magam nagyon fontos, és saját gondolataival nem veszem észre. Súlyos sebek járhatnak a nyomában. Oda kell figyelnünk egymásra. Oda kell figyelnünk egymásra, mert azt mondja Pál apostol, hogy közöttünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. És nem veszíthetem el azt a valakit az én érdektelenségemmel, közömbösségemmel, figyelmetlenségemmel, akiért a Krisztus meghalt. És Hadd mondjam el azt is becsülettel, hogy ezt az egész gondolatkört miért hoztam ide. Nem azért, mert én is szeretetlenséget tapasztalok. Több szeretetet kapok, mint amennyire valaha gondoltam. Hanem sokkal inkább azért, mert azt látom, hogy sokan közöttünk sokkal szomjasabbak és sokkal éhesebbek az együttélésre, szeretetre, mint gondolnánk. Sokszor mi ezen a területen vétünk a másik ellen. És amikor egy gyülekezet egy akarattal a Krisztus evangéliumához méltó módon viseltetik mások iránt, akkor efféle hibák nem fordulhatnak elő. Azt nem mondom, hogy nem tölt el fájdalommal és rossz érzéssel az, hogy szaladgálunk, rohangálunk, hihetetlenül fontos dolgokat kergetve, és miközben ilyen jellegű tevékenységet folytatunk, a másik a szeretet hiányában vergődik, és küszködik, és a magányosság érzésével viaskodik. Én úgy gondolom, hogy egy igazi testvéri közösség, amelyik egészséges, az minden rezdülésre figyel. Ugye mondhatnám egy egészségügyi példával, hogy a szőrszálak, hogyha kinőnek rajtunk, ha hozzáérünk, pici érintés, csak a szőrszálat éri, már is érzi az egész idegrendszer. Itt valahol hozzánk ért valaki. Szóval ilyen érzékeny antenna rendszerrel rendelkezve kellene itt élnünk egymás között. És ne tartsuk vissza magunkat, hogyha úgy a lélek arra késztet, hogy a testvéri szeretet jó szavával sporduljunk a másik felé. Akár egyetlen szót. Nem akarom a nevet mondani, mert ismerjük mindannyian. Egy periférikus testvérünk. Egy szegény és nehéz sorban élő valaki. Egy szót szól hozzá az ember. Nem lehet a száját összeterelni. Hát annyira elömlik rajta a mosoly, és a szeme tele van ragyogással, hogy észrevettek engem. Engem is szeretnek. Én is ide tartozom. Engem is komolyan vesznek. Engem is figyelemre méltatnak. Szóval ne spóroljuk meg ezeket. Ez a Krisztus evangéliumához méltó viselkedés. Amikor egy akarattal, egy szívvel, egy érzéssel, amikor besorodott állapotban, a másik iránti elkötelezettség besorodott állapotában éljük az életünket. Egy katona, akit kiállítanak az őrhelyre, nem lankadhat, nem alhat el. A figyelme állandó, éber, körültekintő figyelem kell legyen. Ha elalszik, megbüntetik. Áristomba dugják. Menjünk tovább. Felírtam itt magamnak ezeket a kulcs szavakat. Az evangéliumhoz méltó életet nem a külső veszélyek, hanem belső lelki terhek veszélyeztetik. Belső bajok, bizalmatlanság, távolságtartás. Nem akarok görög szavakat előhozni, csak utalnék arra, hogy az itt szereplő kifejezés lovakkal kapcsolatos. Tudom, hogy ezt megjegyzitek ezért, mert hogy ez egy furcsa gondolat. Pál apostolnak vannak ilyen érdekes képzettársításai. Valamilyen váratlan dolog miatt a ló megijedés megbokrosodik. Ez a kifejezés található itt, és ez azért izgalmas, mert a váratlan helyzetek, amikor nem gondolunk át előre valamit, gyakran azzal a kísértéssel párosulnak, hogy a mi óemberünk prioritást kap és megnyilatkozik. Tehát amikor hirtelen belebotlok egy szituációba, példát hadd mondjak, a Békéscsabai gyülekezetben egy evangelizációs alkalom folyt, és jöttek a vendégek, és egy bácsi rendkívül nehéz komoly egészségügyi problémákkal küzdő bácsi, minden öt lépésnél meg kellett állnia, és akkor egyszer csak Az ajtóban egy furcsa természetű testvérünk fogadt, és azt mondta, hogy hogy szolgál a kedves egészséget. Valamit akart mondani, ő is kedves akart lenni, és egy fuldoklónak azt mondja, hogy hogy szolgál a kedves egészsége. Ez a dolog jól sült el. Mert a bácsi szeme könyvbe lábadt, és azt mondja, hogy hát olyan kedvesek voltak itt hozzám. De mondjuk ez alapvetően azért eléggé modortalan viselkedés volt. A váratlan helyzetek előhoznak belőlünk furcsa megnyilatkozásokat, hogyha mi a Szentlélek irányítása alatt vagyunk, akkor ő majd segítségünkre lesz abban, hogy egy adott élethelyzetben, egy adott szituációban átgondoltan, milyen szavakat használva nyilatkozunk meg a másik felé, hogy ne a véletlenre bízzuk úgymond az efféle megnyilatkozásokat. Ha az életemnek, ez egy idézet, ha az életemnek van valamilyen komoly célja, akkor nem számíthatok mindenkinek a tetszésére és támogatására, de a Krisztus evangéliumához méltó viselkedés alapképletét akkor sem adhatunk fel. Pál apostol, ahogy már többször hivatkoztam rá, rendkívül sok új szót alkotott. Például az együtt szenvedés, a 25. versben található együtt szenvedés szó is tőle származik. Egy gyülekezetben egységet formáló tényező az együtt szenvedés vállalása. Hogy én azonosítom magam a másik terhével és problémájával, és vállalom vele a közösséget, még akkor is, hogyha ebben a helyzetben nem igazán találkozik sokak tetszésével az, hogy én így teszek. Engem a testvéri szeretet elkötelez arra, hogy a másikat ebben a nehéz helyzetében, ebben az érzelmileg is nehéz helyzetében támogassam, még akkor is, ha a magatartásom félreérthető, és látszólag azt a benyomást kelti, hogy a rosszban támogatom. Nem. Az együttérzésről támogatom, és majd az élet egy adott pillanatában elmondom neki is, hogy nem azt jelenti, tehát minden félreértés tisztázandó nem azt jelenti, hogy én szeretem őt, hogy egyet is értek azzal, amit csinál. De szeretem őt. A megnyilatkozásai ellenére is szeretem őt. Mert az Isten is szeret engem a megnyilatkozásaim ellenére. Úgyhogy fel se tudom fogni, és el se tudom gondolni, hogy miért. Olyan kifejezések vannak a Szentírásban az Isten és ember viszonyáról, amelyek az embert megtorpanásra késztetik, és egyszerűen nem is tudunk szólni, hogy igen, engem lehet szeretni, hát hogyan és miként. Szóval, hogyha valaki a Krisztus szeretetének adósa, akkor tud így viseltetni mások iránt, és erre van szükségünk. Ennek a szomjúságától szenvedünk, ennek a szükség érzetétől szenvedünk. Mert ha egy gyermek hazamegy, akkor számít a szülő együttérzésére és támogatására. Nem egyszer jött haza a mi gyerekünk is úgy, hogy rosszat tett. Hát nem bántottuk érte. Eljött annak az ideje, amikor megbeszéltük vele, de amikor láttuk, hogy a saját tette felett a kétségbeesés lesz úrrá rajta, akkor nyilván az együttérzésünket kellett elsőben kifejezni, és majd jóval később, amikor már megmelegedett és lenyugodott, és amikor már érezte a testvéri közösség vagy a szülői szeretet biztonság érzetét, akkor jött el annak az ideje, hogy bizonyos dolgokat megbeszéljünk vele. Mi következik, abból veti fel ez az igeszakasz azt a kérdést is, hogy Krisztus a gyülekezet ura. Itt Pál sorra veszi a gyülekezet életének azokat a jelenségeit, amelyeket Krisztus az egység, a közösség munkálására adott. Hiányuk a gyülekezeti élet egységét veszélyezteti. Látom, hogy nagyon elszaladt az idő, ezért csak felsorolnám. Vigasztaló intés. Ez cselekvés másokért. Nem kioktatás, az elbotlottat az Isten jelenlétébe emeli. Ez ennek az alaptartalma. Bátorítás. Szeretetből, jó akaratból fakad, bizalmat építő megnyilatkozás a másik lényében. Közösség lélekben. És itt szeretnék még a rendelkezésre álló időben egy picit időzni, aztán majd megyünk tovább, amennyire időnk van, de ez a fogalom, ez számomra az újdonság erejével hat, és azért gondoltam, hogy itt megállnánk. És ez összefügg a bizonságtevésünkkel, és összefügg sok mindennel, a keresztény magatartásunkkal. Azt mondja Péter apostol második levelében a Biblia, hogy mi isteni természet részeseivé leszünk. És azok által ugyanis, amit az Isten nékünk adott, és amivel megajándékozott. Az itt szereplő szó a koinónia, közösség, és nem azt jelenti, hogy nekem isteni természetem lesz, hanem azt jelenti, hogy isteni természettel közösségbe kerülök, hogy az Istennel szövetséges társi viszony alakul ki, ami több a szövetség leszűkített értelménél, hanem azt jelenti, hogy én élet közösségbe kerülök valakivel. Sokáig olyan elméleti kérdés volt számomra Krisztusban lenni. Olyan jól hangzik, szépen hangzik, olyan kicsit elvont is, mindaddig, amíg rá nem érzünk az ízére. Mert Krisztusban lenni azt jelenti éppen, azt jelenti, hogy Krisztussal közösségben lenni, beszélgetni vele, imádkozni hozzá, megvárni, amíg szól az imádság kapcsán, az ígét úgy olvasni, hogy abból az ő személyes szava, személyes szeretete és kérlelése hangzik felém. Közösség a szó legvalóságosabb értelmében, és amikor Krisztussal közösségbe kerülök, akkor szükségszerű következménye ennek az, hogy a másikkal is közösségbe kerülök. Mert nem lehetek haragban azzal a másikkal, aki Krisztussal közösségben van, miközben én is Krisztussal közösségben vagyok. Hogy néz az ki, hogy van egy közös nevező, a Krisztusban való közösség, és mi, akik mindketten igényt tartunk arra, egymással viszont nem vagyunk közösségben. Ez elképzelhetetlen. És éppen ezért kerül itt is elő, hogy a közösség, az egymással való közösség a Krisztussal való közösségből táplálkozik. És ez nem elméleti ismeretekre való hivatkozás. Miközben én elméleti ismeretekre hivatkozom, és úgymond az igazság védelmezőjévé válok, az igazság nagyon is verhetem a másikat. De nekem igazam van. De ha én az igazságot, úgymond az elméleti igazságot is a másik irányában szeretet, az együttérzés hiányában képviselem, ezzel kárt csinálok. Viszont a Krisztussal közösségben vagyok. Az önfeláldozó Krisztus szeretete majd képessé tesz engem arra, a bennem lakozó Krisztus szeretete, hogy úgy viszonyuljak a másokhoz, másikhoz, hogy szeretném, hogy a másik viszonyuljon hozzám. És ennek az ige szakasznak, talán előre bocsátva azt mondanám még el, hogy ennek az ige szakasznak az elméleti lezárása, de mégis gyakorlati kicsengésekkel társuló lezárása a második fejezet 5. versétől kezdődik, ahol a mind halálig engedelmes Krisztus példáját vázolja fel az apostol. És azt mondja, az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Itt az indulat szót én a magam részéről kihagynám, mert félreérthető legalábbis a mi magyar nyelvünkben. Itt az az érzület, az a gondolkodásmód, az a lelki nyitottság és készség legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, aki nem élt vissza azzal, nem használta ki a maga előnyéről, hogy az Istennel egyenlő, hanem magát megalázta. Emberi kapcsolatokban ez a járható út. Alázd meg magad, hogy a másik érezze, hogy most nem fölülről óriási bölcsességeket rázúdítva akarsz neki segíteni, amiben akár bele is rokkan, hanem alázd meg magad. Éreztesd a másikkal azt, hogy társa vagy, hogy számíthat rád. És amikor azt mondja itt ugyanebben a szakaszban, ne nézze ki a maga hasznát. Ne használja ki a maga helyzetét a másik rovására, vagy a maga előnyére. Ezek közösséget teremtő tényezők. Egyszer egy prédikátor értekezleten vettem részt Friedensau-ban, Egervári testvér is volt, ott egy Osterwald nevű valaki tartott ott előadás sorozatot, és ott találkoztunk egy modern kifejezéssel, aminek nagyon is biblikus tartalma van, ez az azonosulás. Az egyik történet úgy szólt, hogy valamilyen lepukkant városrészbe költözött egy család csak azért, hogy segítsen az ott élőkön, és egy nagyon gyenge minőségű házba költöztek, és a többiek, akik ugye régóta ott laktak, az idegen testet ki akarták vetni maguk közül, rendre betörték a ház ablakát, stb. Bosszúságokat okoztak, ezek az emberek ott maradtak. És egy bizonyos idő után, amikor már többszörösen tapasztalták az ott élők, hogy az meglehetősen barátságtalan megnyilatkozásukra nem durva reakció a válasz, befogadták őket. És tudták elfogadni és elhinni azt, amit ez a család, aki közösséget vállalt velük, képviselt. És úgy gondolom, két ember kapcsolatában és emberi közösségekben, emberi kapcsolatok szintjén ennek a bizalomnak a megteremtése, a szeretet, feltétlen szeretet kinyilvánítása az elsődleges feladat. Mert ha ez a közeg, a feltétlen szeretet kinyilvánítása nyomában megszülető, sajátos lelki közeg megvalósul, akkor mindent elmondhatok. Akkor minden területen segíthetek. Akkor a kificamodott tagot, amik önben fájdalommal jár, is helyre tehetem. És úgy gondolom, hogy egy testvéri közösség, amelyik bajok között él, amely olykor belső egyenetlenséget is el kell szenvedjen, teljes erejével azon kell fáradozzon, hogy az egy érzület, az egy lelkület, a Krisztusban való elrejtettség lelki közössége legyen domináns és uralkodó a közösségben. És ebben a közösségben öröm lesz élni, ebben a közösségben öröm lesz jönni. Ez a közösség arról lesz híres a kívülvalók szemében, nézzétek, hogy szeretik egymást. Mi szenvedünk ettől, ennek a hiányától sokszor, a kívülvalók pedig nem tudják, hogy mit évők legyenek, mert látják az elméleti igazság tisztaságát, de azt a melegséget még nem érzik, amire különben vágyakoznak. És úgy gondolom, hogy ezen a területen van tennivalónk. Olvassuk el magunknak, mi nem tudtunk a végére érni, olvassuk el magunknak ezeket a nagyon bölcs és igen meleg testvéri szeretettől áthatott szavakat. Mert azt mondja Pál apostol itt, hogy teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy azon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, és ezzel zárnám, hanem alázatosan, egymást különnek tartván ti magatoknál. Ha ez megvalósul, ez a menny kapuja lesz. Ez a menny előízét fogja sugározni, közvetíteni, és öröm lesz ide betérni. A Jóisten adja meg kegyelméből, hogy minden élethelyzetben, váratlan élethelyzetekben is, ami spontán reakciónk, az itt olvasottaknak megfelelő legyen, egy érzülettel, egy indulattal, egy azon szeretetből fakadóan, egymást különnek tartván ti magatoknál viseltessetek a másik felé. Ezt adja meg kegyelemből Isten nékünk. Amen. Urunk Istenünk, édesatyánk, köszönjük a meleg szeretet szavait. Köszönjük, hogy nem kárhoztatsz, nem szítsz, hanem a szeretet áldott érintésével akarsz a mi szívünkben bizalmat ébreszteni, hogy amikor már érezzük a te feltétlen szeretetednek ezt a semmihez nem hasonlítható belső biztonságérzetét, akkor mondhasd el nekünk, hogy hol van még az életünkben korrigálni való, hol kell még igazodni a te szavadhoz. Köszönjük Istenünk, hogy erre akarsz bennünket megtanítani az egymáshoz való viszonyulásunkban is. Urunk, segíts nékünk, nékünk, akik minden pillanatban a te szeretetednek, a te kegyelmednek az áldásaiból élünk, akik rá vagyunk szorulva a te mentő, szabadító szeretetedre, ó segíts, Urunk Istenünk, hogy ne éljünk vissza ezekkel a kiváltságokkal, hanem elsősorban azt az önfeláldozó, a másik hibáira, problémáira nem tekintő szeretetet gyakoroljuk, hiszen ezt várjuk tőled is. Urunk, add, hogy ez a gyülekezet egyre többet és többet tanuljon a te példádból. Segíts nékünk, hogy ebben a közegben, a testvéri szeretetnek ebben a benső melegében egyre jobban épülhessen a mi lelki házunk is. Vagy tudnánk egymástól is tanulni szeretetet, vagy tudnánk egymás példaadásából is erőt, bátorítást, támogatást meríteni. Urunk, segíts kérünk, hogy minden élethelyzetben a Krisztus evangéliumához méltó módon viseljük magunkat. hogy meglássák a kívülvalók, hogy mi Krisztusi szeretettel szeretjük egymást. Amen.